Feledi Botond külpolitikai szakértő az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Hogy alakultak a belpolitikai erőviszonyok az európai parlamenti választás után a legfontosabb országokban? Kezdjük Németországgal, őket szokták a legfontosabbnak mondani.
Most Németországban, ahogy a többi országban is, azért bizonyos következtetéseket levontak a parlamenti választásból. Azt látjuk, hogy a szocialistáknál a eddig is létező fejetlenség egy picit tovább ment. Ugye Andrea Nahles le is mondott, elmozdították, mint szocialista vezetőt a SPD éléről. Ez részben időszerű volt, részben pedig nem csak az európai választási eredmények, hanem egy régóta tartó, lefelé mutató spirál az, ami a szocialistáknál ezt a döntést megérlelte. Tehát úgy is mondhatjuk, az utolsó szög volt a koporsóban az, hogy végül megszületett ez a döntés. Hogy ennek hosszú távon milyen hatása lesz, arról spekulálhatunk, az egy német belpolitikai kérdés, hogy a szocialisták vissza tudnak-e jönni. Ez sokkal inkább annyiban tükröződik Brüsszelben, hogy a szocialista európai frakció láthatólag egy délibb orientációt fog kapni. És ugye itt jön vissza a finomsága a belpolitikai változásoknak, hogy miközben németeknél gyengültek a szocialisták jelentősen, spanyoloknál most éppen erősödtek. Ugye látjuk azt, hogy egyébként az oroszoknál is relatív, ahhoz képest, hogy korábban hogy szerepeltek, jöttek visszább. Tehát, hogy lesz vajon az átrendeződés az egyes politikai csoportokon belül az Európai Parlamentben, itt változnak a színek. Míg az Európai Néppárt megmarad német dominanciájú csoportnak, ha lehet ilyet mondani, ezért persze sokan megkeveznének, de azért én kimondhatom talán ezt külsőként, addig ezt egy Martin Schulz utáni korszakban a szocialistákról már nem lehet majd elmondani. Egészen addig, és ez meg ugye a francia és a többi liberális északi országnak az ALDE frakciója, hagyományosan egy skandináv befolyás alatt állt, és ez az, ami most Macron megjelenésével egy párizsi befolyás hatalom átvétel zajlik. Amiről keveset olvasunk, de egyébként egy nagyon csúnya belső hatalmi harc zajlik a liberálisoknál az ALDE szintjén. Pont a frankofon makronisták és az északi Macronnál liberálisabb liberálisok között, most akár gazdaságpolitikai értelemben. Tehát ezek azok, amik most látszanak tükröződni Brüsszelben is.
Német kormányzó a néppárti politika hogy alakult át a választás után? Egyáltalán Németországban is ugyanolyan pontos mérési pontként kezelik az európai parlamenti választást, ami ott sem egy belpolitikai általános választás.
A németek, hát, vagy szerencsére, vagy nem, azt nem tudom eldönteni, de ugye rengeteg tartományi választással szembesülnek így is, úgy is. Tehát ott ugye az, hogy van a nagy nemzeti választás, mert a Bundestagot megválasztja, az egy dolog, de emellett ugye a tartományi választások folyamatosan zajlanak, hogy ezek nem egy időpontban vannak. Tehát a németek ilyen szempontból azért rengeteg előrejelzést kaptak, vagy fognak még kapni a jövőben is, és számos ilyen mérési pontjuk van. Ennek megfelelően az európai választás az sokkal inkább szól a német Európa politikáról, mint belpolitikáról.
Mert a belpolitikát eldöntik a tartományi választásokon.
Így van. Tehát a tartományi választások elég felületet biztosítanak ahhoz, hogy a belpolitikáról kivitatkozzák magukat, ami valódi belpolitika. Tehát, hogy ez mondjuk egy hesseni tartományban tényleg a hesseni lakhatási problémáról szólt a legutóbbi körben, vagy nyilván Bajorországban beszélnek a migrációról. Tehát, hogy ez valóban a helyi emberek helyi aggodalmát hozza be a tartományi szinten is. És egy európai parlamenti választás az arról szól, hogy Európa koncepciók szintjén egyébként vajon mit akarnak, illetve a német hatalom leképződése Brüsszelben.
Olaszországban. Mit hozott az európai parlamenti választás?
Olaszországban még várjuk az eredményt. Tehát ott ugye nincs lecsapva ez a labda. Ugye több dolog zajlik egymás mellett. Van egy kormánykoalíció, ahol a választások annak idején ugye a Cinque Stelle öcsillag mozgalomnak kedveztek jobban, és második lett a kormányerőkben a Liga a Salvini vezetésével. Ez ugye teljesen megfordult az európai parlamenti választás során, tehát Salviniék kaptak messze több szavazatot. Ennek okán zajlik egy belső koalíciós feszültség, koalíciós harc. Éppen hétfőn este rendelte magához az olasz miniszterelnök a Di Maiót és Salvinit, ahol egyben Salvinit meg is kérték, hogy egy picit fogja vissza a brüsszelenes retorikáját.
Eredményes lehet ez egy ilyen európai parlamenti választás után?
Hát nem tűnik annak. Hát ha ezt 24 órából is nehéz megállapítani, de eddig se fogta magát vissza, és most se fogja magát visszafogni. Miért nem? És ugye itt jön be a másik vonal. Az olaszoknál nem csak a parlamenti választás kavarja a kedélyeket, hanem a bizottságnak az előzetes véleménye az olasz költségvetésről, ami a túlzott deficit eljárás megindítását kilátásba helyezte.
Saját pénzt akarnak bevezetni belpolitikai használatra.
Így van, mondjuk inkább úgy, hogy Salvini mindenképp el akar költeni rengeteg pénzt anélkül, hogy a gazdasági növekedés programját, hogy úgy mondjam, német vagy IMF értelemben megalapozná. Ez nem fog tetszeni az Európai Bizottságnak se, nagyjából ez egy borítékolható eredmény, hogyha ez így marad, akkor az következményekkel fog járni. És ennek kérdés, hogy a politikai árát Dimájon le tudja elverni Salvini, vagy milyen módon fogják ezt koalíción belül elszámolni. Tehát itt zajlik egy blame game, egy kit fogunk majd vádolni a problémáért típusú játszma is, és ezt Salvininak még egy darabig megéri kihúzni. Tehát amíg azt látja, hogy Dimájóra majd bizonyos botrányokat rá lehet kenni, még akkor is, hogyha ez egy közös kormányzati döntés volt, megéri nem felbontani a kormányt. Tehát ezért mondtam azt, hogy nincs még eredmény, nem bomlott fel a koalíció, recseg ropog minden eresztékében.
De ki az úr az olasz kormány koalícióban? Salvinit lehet látni gyakorlatilag mindenhol. Ő testesíti meg Olaszországot.
Igen, azért megint ne felejtsük el, hogy Olaszország is nagy, és rengeteg régiójában rengetegféle szintű politika zajlik. Tehát ezt Magyarország méretű országokból nézve én is mindig meglepődök, amikor elmegyek mondjuk egy Egyesült Államokba vagy Németországba, az ember végignézi a politikai lépcsőket, hogy az önkormányzattól a nemzeti parlamentig, most a washingtoni kapitólium a német Bundestagig, mennyi fokozat van, azért az egy nagyon gazdag létre. Tehát ott rengeteg apró szinten zajlik a politika. Ez az olaszokra is igaz. Salvini kampányüzemmódban fut. Tehát azt, hogy őt ismerjük, nem a liga többi politikusát, hogy az ő cselekvései Twitterről jobban ismerjük, mint bármi másról. Egyfajta Trump-féle politikai kommunikációs cselekvés zajlik. Ehhez képest Dimájóék, ugye egy sok kérdésben politikailag se értenek egyet, és sokkal inkább a terepen dolgoznak. Meglátjuk, hogy az olasz választók melyiket tudják értékelni.
Franciaország. Mit hozott ez a választás?
Nagyon izgalmas politikai csata zajlik Párizson belül is. Ott ugye most ennek nincs nyílt csatája, hiszen nincsen egy olyan választás, ami most hip-hop változtatna azon, hogy a Le Pen-féle tömörülés megnyerte, mivel éppen csak, de megnyerte Macron-féle újjászületés előtt, újjászületés nevű mozgalom előtt az európai parlamenti választást. Két fontos csata van, és a másikat is tegyük ide hozzá. Macronnak a Brüsszellel és a németekkel szemben vívott csatája.
Tehát a volt sárga mellényesekkel vívott csatája, az kész? Az elég látványos volt innen nézve.
Ez a probléma a látványon és a felszín alatti részekkel, hogy természetesen ez egy nagyon fontos, és szerintem politika történetileg is egy értékes momentum, amit még fogunk elemezni, hogy a sárga mellényes mozgalom pontosan milyen politikai energiából táplálkozik. Egy ideológia mentén lehatárolható-e ez, vagy társadalmi helyzet mentén lehatárolható, vagy ügy mentén, mert ugye ne felejtsük el, hogy az egész klímából indult, nyilván már nem arról szól, de abból indult.
De ugyanezt a kérdést Emmanuel Macronnál is föl lehet tenni annak idején, hogy miféle politikai magból szökkent szárba ilyen villámgyorsan.
Nagyon jó a felvetés, és pont azért izgalmas, mert hogy az a néhány száracska, ami volt neki, ugye az a, mint a modern politikai mozgalmaknál 4-5 dolgot tudunk azonosítani, hogy mi ez. Tehát mi adja az identitását, és vannak kérdések, amiben nincs véleménye, pont azért, hogy ne ossza meg a szavazóit. És ebben a 5-ös identitás részecskében az egyik kiemelkedő volt az európai egység gondolata, vagy az Európai Unió megerősítése. Ugye ez a fiatalokat is behozta neki, illetve az európér franciákat, ami azért láttuk Franciaországban, ahol megbukott az alkotmányos alapszerződés, hogy ez nem triviális. Ehhez képest Macron nem tudott európai eredményeket hozni, jelentős részben a német ellenállás miatt. És ez az, aminek most az adósságát törleszti az Európai Parlamentben, bevitte Nathalie Loiseau-t, ugye ennek az újjászületés mozgalomnak a vezetőjeként, listavezetőként, volt európai ügyi miniszterként, hogy az ALDE-t átalakítsa egyfajta francia panzerkrafttá, és megpróbálja egy picit az Európai Parlamenten keresztül is a francia szempontokat és a macronista szempontokat behozni.
De mi a francia szempont, és az mivel szemben francia szempont? A német szempontokkal szemben francia szempont? Ugye britekkel szemben már nem kell, mert ők már kint vannak. Vagy majdnem kint vannak, vagy kifele tartanak.
Nem a britekkel szemben meghatározva ez a történet. Ugye azt innen megint csak ritkán látjuk, de a brit-párizs együttműködés, a katonai egyetértés vagy a katonai egyetemértések mellett is egy nagyon erős biztonságpolitikai tengelyre épül. Tehát ugye a kontinens szintjén Franciaország az atomhatalom, Franciaország az állandó NSBT-tag, Franciaország az, akinek legalább önálló erőprojekciós képessége, tehát magyarul el tud küldeni X katonát Maliba vagy valóban Afrikába, és küld is, és van is karci tapasztalata. Tehát ezzel majd, hogy nem egyedülálló, az idegen légiót ide csatolva. Erre még a britek képesek. Atomhatalom, van székük az NSBT-ben, és tudnak egyedül harcolni külföldön. Erre a németek nem képesek. Tehát itt van ebben a hármasban volt egy izgalmas dinamika, ezt most leépítjük. A másik fontos hagyományos történeti szövetségi nyitása a franciáknak az unión belül az elmúlt 20 évben a déli államok felé volt. Ez a gazdaságpolitikai szövetség. Tehát a német megszorításpárti, fiskálisan szigorú politikával szemben alapvetően Rómára és Spanyolországra támaszkodtak azért, hogy a szavazat többséget elkezdhessék építeni az Európai Tanácsban, vagy a blokkoló kisebbséget. Tehát azt, hogy ne a német pénzügypolitika egy az egyben képződjön le európai szinten. Gondoljunk vissza, a magyar elnökség egyik fontos része az európai szemeszter bevezetése, a különböző nemzeti költségvetések elővéleményezése. Tehát nagyon sok kis lépésben szivárog a német politika. Ezt a franciák a maguk módján, akik egyébként ugyanúgy államadóssággal rosszul állnak és sokáig túlzott deficitbe lehettek, ezt próbálták valahogy orvosolni ezzel a szövetségépítéssel. És ebből a szempontból volt Macron számára óriási veszteség, hogy Salvini meglátogatja a sárga mellényeseket, és kiáll egyébként diplomáciailag is szokatlan módon egy kormányellenes francia mozgalommal Macronnal szemben. Ezzel elveszítve Rómát, mint potenciális szövetségest ebben, holott az érdekeik azonosak. Tehát ebben ez az izgalmas, hogy Salvini is valahol a németektől akar szabadulni, Macronék is a németekkel együttműködőbbek, de azért nem kaptak tőlük nagy eredményeket. Ugye ez nagyon nagy ötlet szintjén mondjuk a közös adósságvállalás elgondolása, a Eurobond, hogyan lesznek európai kötvények, magyarul hogyan fizetnek a németek a déli államok adójáért a német szempontból. Tehát ezekben vannak ütközések Berlin és Párizs között, amiben ő keresi a szövetségeseket.
De van egy francia modell, amit hogyha a német megszorító mindent hockás papíron kiszámoló pluszos költségvetéseket gyártó modell helyett csinálnánk, akkor az üdvözítő volna? Ezzel előállt valaki?
Hát ez a németek kérdése is, tehát ez egy nagyon jó kérdés. Erre én is azt mondom, hogy üdvözítő francia modell biztos nincs. Ugye, ha lenne, akkor a francia gazdaságról most nem, mint félig letargiában lévő gazdaságról beszélgetnénk. Persze valami növekedést vissza tudtak tornászni, de nem lehet azt mondani, hogy az innováció motorjaivá váltak volna Európában. Tehát amíg ez így van, amíg ugye az összes tüntetés 50%-a a munkatörvénykönyv módosítása miatt van, azért, mert éppen egy picivel flexibilisebbet akarnak, vagy mondhatjuk, hogy az európai standardhez közelítenék, a teljes szakszervezeti rendszer ugye még elképesztően régi hagyományokra épül. Ez a francia társadalom sajátja. Jelenleg ez a globalizáció közepette kevesebb eredményt hoz még össztársadalmi szinten is, azt látjuk, mert több feszültséget szül, és a munkaadók, a kapitalista elemek erre máshogy reagálnak, és van lehetőségük mozogni. Tehát ez akkor működött jobban, amikor kevesebb mobilitás volt a rendszerben.
Ha eldől, hogy kik lesznek a bizottság vezetői, ki a tanács, ki a parlament, akkor Európa iránya, például a gazdasági modell tekintetében az világos lesz? Tudni fogjuk, hogy ez most milyen utat követünk, a németekét, a franciákét, vagy valaki másét? Vagy meg kell várni az intézményeket, hogy mit fog az Európai Központi Bank csinálni?
Tehát ebben azért azt hiszem, hogy lehetünk picit reálpolitikusabbak, hogy az európai intézmények nagyon fontosak, de végső soron mindig azt mondjuk, hogy az európai állam és kormányfők fogják meghatározni a főcsapás irányt. Tehát a kérdés az inkább az, hogy van-e, vagy lesz-e olyan kritikus tömegű együttállás az Európai Tanácsban, ami képes elindítani egy hosszabb folyamatot. Mert alkalmi döntéseket lehet hozni. Hogy ez most a monetary easing az Európai Központi Bankban, vagy egy versenyjogi döntés Google-vel, Apple-vel szemben, ez rendben van. De az, hogy egy 3-5-8 éves jövőképet konkrétabban megfogalmazni, mint amit általában az uniós dokumentumok képesek, ez a kockázat. Hogy ez az Európai Tanácson legelőször is az Európai Tanácson át tud-e menni.
De legalább forgatókönyvek vannak már, hogy A út vagy B út, és az ki van számolva, hogy abból mi lesz? Vagy ez majd még csak most várunk, hogy ilyen legyen?
A gyanú mindig az, hogy a német fiókokban minimum 3 forgatókönyv van. Tehát a németek szerintem ebben a kérdésben azért készülnek sok mindennel. A franciáknak is most akár a közös sereg, vagy más részben szimbolikus, részben költségmegosztó, részben a francia ipar védelmét, katonai ipar védelmét, vagy mondjuk az atomipar védelmét szolgáló intézkedések beépülhetnek egy európai stratégiába. Tehát ezek azért a fiókokban, a nagy államokban biztos, hogy ott vannak. Viszont ezeket senki nem veszi elő, mert azonnal szétszednék. Tehát ez egy nehéz kommunikációs pillanat, hogy mikor mit dobnak be ezekből, és ugye a szándéknyilatkozatok, amiket most Merkel-Macron aláírogatott az elmúlt két évben, részben ezeket mutogatták, hogy most versenyjogi szinten akarnak együttműködni, és harmonizálják a versenyjogot még lentebbi szinteken, vagy jogalkalmazás közelebbi szinteken. A védelmi iparban, a gyártás oldalon elkezdünk-e jobban összehangolódni. Tehát ezek azok a kritikus kérdések, amik egyébként meg fogják határozni Európa jövőjét, de amit nehéz leírni egy olyan európai dokumentum, hogy ez lesz, és akkor boldogan a 26, nem sokára 25 kisebb tagállam is ezt aláírná.
25. A britek úgy tűnik mennek, de most éppen káosz van. Kiből lehet majd választani új pártelnöket, és ő automatikusan miniszterelnök lesz-e? És mi várható tőle? 10 jelölt forog a mai napon.
Így van. Hát a káosz az maradt, inkább úgy fogalmaznám. Tehát sőt, ha lehet, akkor azért Theresa May távozásával ez egy picit tovább nőtt. Ami nem biztos, hogy a helyzet tisztázását egyébként nem segíti annyiban, hogyha egy olyan jelölt fut be, akinél egyértelműen látjuk, hogy október 31-jelől ezt a történetet le akarja zárni, akkor lehet, hogy az le is lesz zárva. Akkor is, ha ez szerződés nélkül történik. Ugye a 10 szereplőből, amit elmondhatunk biztosan, az, hogy az egy kiesett. Most ugye arról beszélgetünk, hogy a konzervatív párt, aki egyébként 5. helyen végzett az európai parlamenti választáson.
Nigel Farage meg az első.
Nigel Farage az elsőn. Ez a konzervatív párt, a Torik, adják jelenleg a miniszterelnököt, és mivel a bizalmatlansági indítványok elbuktak Theresa May-jel szemben, és időkorlátosak, tehát egy benyújtás után nem lehet rögtön újat benyújtani, ezért a párt maga fog új miniszterelnököt jelölni, tehát ez egy ilyen Bajnai Gordon Gyurcsány Ferenc típusú megoldásnak tekinthető. Ebben a környezetben keresi tehát az új miniszterelnök jelöltjét, vagy kormányfőjelöltjét a konzervatív párt, ami egy demokratikusan működő párt, tehát mindenki, aki legalább 8 tori képviselő aláírását össze tudta gyűjteni, az indulhat ezen. Így jött össze, hogy összesen ez 10 embernek sikerült. Aki ebből kiesett, az aki a referendumot szerette volna másodjára kiírni. Tehát érdekes módon ezt még mindig hozza a tori belső kör, hogy a referendummal abszolút nem akarnak foglalkozni. Tehát ez a pszichológiai akadályozott van. Ugye ebből a 10-ből a törésvonal annyi maradt, hogy ki az, aki október 31-jel mindenképp lezárja a történetet, és ki az, aki akár el tudja képzelni, hogy több idő is legyen arra, hogy újra tárgyalják az egyezményt, amit egyébként az Európai Unió nem akar újra nyitni.
Boris Johnson lezárná.
Boris Johnson, hát egyrészt
lezárná. Nem akar fizetni.
Másrészt addig nem akar fizetni, amíg nem kap jobb feltételeket.
Világos tárgyalási pozíció, használt autót is így veszünk.
Így is mondhatjuk, hogy egy nagyon tranzakciós típusú hozzáállás, hogy az Uniónak most az a néhány 10 milliárd euró fáj jobban, ami a válási számlát jelenti a hosszú éveken keresztül, vagy pedig az, hogy valamilyen szimbolikus dologba enged, ez szerintem nyitott kérdés, meg kell várni, hogy Boris Johnson kapja. Ugye ez úgy néz ki, hogy július végéig körülbelül szavazgatni fog a konzervatív párt. Ugye jövő héten elindul az, hogy ki az, aki minimum 16 szavazatot kap, egy mindenképp kiesik, és szépen lassan mennek fölfelé addig, hogy csak 2 jelölt maradjon, akik közül remélhetőleg július talán 22-én meg fogják választani azt, aki az Egyesült Királyság miniszterelnöke lesz. És onnantól kezdve ugye pont a politikai uborka szezonban érkezik bele, tehát megpróbálhat majd megint szeptembertől október 31-ig kapálózni, hogy vajon mit fog tudni az Európai Unió 2 hónap alatt kicsikarni.
De Boris Johnsonnak elég erős külföldi támogatói vannak. Legutóbb egy Donald Trump nevű amerikai elnök dicsérte őt, hogy szerinte ő lenne a jó miniszterelnök.
Hát Trump dicsérete kevés európai fővárosban okoz egyöntetű tapsvihart.
Viszont ő az amerikai elnök.
Viszont ő az amerikai elnök, de a briteket, amint láttuk, önmagában nem menti meg mondjuk egy nagyon gyorsan létrehozott amerikai-brit szabadkereskedelmi megállapodás sem. Tehát a brit ipar is alapvetően azért európai orientációkra épített. Ez persze 2016 óta most már elkezdték áthangolni, és látjuk, hogy ez komolyan működő brit nemzetközösség irányába újraforduló iparpolitikák léteznek, de azért nem lehet lejönni a kontinens függőségéről ennyire gyorsan. Tehát itt a kockázatok becslésében is elképesztő eltérések vannak, akár Johnson, akár más maradáspárti politikusokról beszélgetünk, hogy milyen számlát fog okozni belpolitikai szinten a szakítás.
Mik a legvalószínűbb forgatókönyvek most a kemény kilépés, az új referendum kiírása van a két végpontján a forgatókönyveknek. Mi a legvalószínűbb?
Hát a valószínűséget azt már nagyon-nagyon bátornak kéne lenni, hogy az ember felállítsa, de mondjuk tegyük föl, hogyha tényleg összejön az, hogy választanak nyár előtt egy új miniszterelnököt, akkor azért ami lehet, hogy ő október 31-jel crash out, tehát a megegyezés nélküli kilépés irányába elviszi az országot. Lehet, hogy lesz egy bukott kísérlet az újratárgyalásra. Ugye nem nagyon látni, hogy az Unió miért nyitná újra ezt a történetet annak a közepéből, hogy egyébként a saját csatáját vívja a bizottsági posztokért. Illetve lehetséges az, hogy valamilyen módon megbuktatják a konzervatív kormányt. Tehát bármilyen módon is egy olyan ajánlatot tesznek, de ennek az esélye inkább csökkent, hiszen a konzervatívok nem fogják a saját kormányukat megbuktatni, mivel hogy tudják, hogy a következő kormányt jó nagy esélye nem ők adnák. Tehát az a politikai pillanat ezzel, hogy valamilyen új kormányzat előrehozott választások módján felálljon, hogy látták Farage-nak az óriási győzelmét, ez azért egy picit visszavesz ebből a lendületből. Ezzel szemben most volt egy időközi választás, ahol egyébként a munkáspárt megverte Farage jelöltjét. Tehát megint más a történet, amikor Európa politikáról van szó, ahogy múltkor sem sikerült az európai parlamenti választás után brit parlamenti helyekre hozni a UKIP-nek, az akkori Farage vezette UKIP-nek a politikai tőkéjét.
A választási rendszer különbözősége miatt?
Hát az egyik egy listás, az Európai Parlament ugye egy listás szavazás, még ugye Britanniában hagyományosan az összes parlamenti helyet azt választókörzetben döntik el, tehát az első, aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz a képviselő, és nincsenek töredékszavazatok, meg egyéb dolgokon.
Be fogják engedni a Brexit pártvezetőjét a Brexit tárgyalásokba? Mert ő azt mondja, neki van ott helye, hiszen most nyerte meg az Európai Parlamenti választást Nagy-Britanniában. Hát ki más, ha nem ő tárgyalna?
A konzervatívok legnagyobb ellensége Farage. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy az utolsó cseppvérükig fogják azt átrátatni, hogy ez bármilyen módon megvalósuljon. Alkotmányjogi indok arra, hogy beengedjenek egy ilyet, jelenleg nincsen. Nyilván demokratikus szempontból ez egy érdekes kérdés, de politikai szempontból elég lehetetlen azt elképzelni, hogy a Farage-nak pont annak, aki az ő szavazóikat jelentős részben elvitte, a radikális Brexit párti tori szavazókat elvitte, ezt inkább majd visszaszerezni akarják tőle, és ebben a félő az, hogy valószínűleg túl akarnak tenni majd az ő retorikáján. Tehát ugye ilyenkor jön ez a ördögi kör, hogy úgy próbál a mérsékeltebb tori párt majd szavazókat szerezni, hogy egyébként a Farage-féle retorikából csippent le elemeket.
Jeremy Corbyn mit csinál közben? Iszik egy kávét?
Hát azt, hogy ő mit csinál, azt nem tudjuk, de reméljük, hogy az ő környezetében már a leváltásán gondolkoznak. Ugye ez eddig nem sikerült. Egészen súlyos riportok születnek arról, hogy milyen megosztottság van a munkáspárton belül. A munkáspárt vezetője, hát minimum egy teszetosz állásponton volt ezzel kapcsolatban.
Nem mondta meg, hogy mit gondol a Brexitről, egész végig.
Nem nagyon mondta meg, igen, tehát mind a két nagypárt azt hitte, hogyha nem annyira tisztán fogalmazva, hogy a Theresa May-nek is volt ez a kimegyünk, de azzal az egyezménnyel, amivel jelentős részben maradunk, és a munkáspárt se akarta elveszíteni az embereket. Cserébe az emberek most szétsvicceltek. Tehát ugye pont ezt láttuk az öt helyen, hogy ugye a hard Brexit pártiak mind elmentek Farage-ra szavazni, még a bentmaradás pártiak elmentek a liberálisokra és a zöldekre szavazni, ami a brit politika történetben ismeretlen mennyiségű szavazót hozott ennek a két kis pártnak. Úgyhogy ez a taktika megbukott a munkáspártnál is. Ahogy Theresa May lemondott, úgy Corbyn viszont egyáltalán nem tűnt el. Ami nem jelenti azt, hogy azért ezen ne gondolkoznának, vagy ne kényszerítenék őt első körben valamilyen nyilatkozattételre.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.